Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A tegnapi szárnyalás után úgy tűnik, némileg elromlott a hangulat a világ pénzpiacain. Megsértették a tűzszünetet, ez okozza ez?
Igen, úgy tűnik, hogy továbbra is törékeny a helyzet a Közel-Keleten. Ugye nemrég még két hetes tűzszünetről volt szó, aztán ezt követően tegnap ismét, ez a ma reggelre, viradóra ismét bombázták Iránt is, illetve Libanont az izraeli haderő, és úgy tűnik, hogy a befektetők ezt úgy értékelik, hogy gyakorlatilag bedőlt a korábbi tűzszünet, és ez a nemzetközi piacokon és a magyar tőzsdén is negatív hangulatot okoz. A budapesti értéktőzsde BUX indexe 1%-os gyengüléssel kezdte a napot, ebben élen jár az OTP, mely 1,5%-kal 39.090 forintra esett vissza, de a Richter is 1%-os mínuszban van 12.460 forinton, a MOL pedig 0,3%-kal 3.986 forintra esett. Egyébként a Magyar Telekom tartja magát stagnálásban 2.232 forinton, és egyébként a piacon az olajár is ismét emelkedésnek indult, közel 3%-os emelkedésben van a Brent ára, tehát úgy tűnik, hogy egy picit visszarendeződött a óra optimizmus.
Várható még valami bejelentés, ami esetleg árnyalhatja ezeket a rossz híreket?
Ilyen háborúval kapcsolatban bármikor várható bejelentések, ez gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Elvileg holnap kezdődnek tárgyalások Pakisztánban a felek között. Kérdés, hogy onnan milyen hírek érkeznek majd. A makroadatok terén sem fogunk ma unatkozni, a nap második felében Amerikából érkezik majd GDP adat, még a tavalyi negyedik negyedévről, illetve a személyes kiadásokról, fogyasztási kiadásokról egy friss statisztika. Ezek is megmozgathatják akár a piacot.
Tegnap nagyon nagyot erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, most ezt részben visszaadta. Hol tartanak most a jegyzések?
Igen, reggel gyengüléssel kezdett a forint a romló nemzetközi hangulatban, most 377 forint 40 fillér környékén jár az euró árfolyama, ez 0,2%-kal magasabb a tegnap esti szintnél, tehát azért talán nagyon sokat nem gyengült vissza a forint. A dollárral szemben is hasonló látszik, 323,7-ig emelkedett vissza a jegyzés a tegnapi 320 körüli mélypontról, 0,2%-os forint gyengülést látszik ma reggel.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csütörtök van, hallgatóink megszokhatták már, hogy ilyenkor Korányi Tamás tőzsdei szakértővel beszélgetünk, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Most volt ugye, vagy tulajdonképpen le is zárult a osztalék előterjesztési szezon vagy időszak. Megvan, hogy az összes cég mennyit fizet, ha fizet. Mekkora a változás a tavalyihoz képest? Hogyan látod?
Akik fizetnek, azok többet fizetnek. Nagyjából 20%-kal nő a budapesti értéktőzsde cégei által kifizetett osztaléktömeg, és ahogy én számoltam, körülbelül 880 milliárd forint osztalékot kapnak a részvénytulajdonosok. Nyilvánvalóan a négy nagy adja ennek az osztaléktömegnek a túlnyomó bőven több mint 90%-át, ahogy a forgalomból is ezek részesednek leginkább. A tőzsdén több mint 50 cég van, de ebből azért egy tucatnyi az, aki egyáltalán fizet. A többiek különböző okokkal vagy nincs nyereségük, vagy inkább növekedésre tartalékolják, nem fizetnek. De a blue chipek azok a jó fizetők közé tartoznak, és a legjobban fizető cégek osztalékhozama elsősorban a Matáv és a MOL, illetve a vállami nyomda valamivel 7% fölött van, amíg a Panergy is, aki eddig nem fizetett, ő is majdnem 7%-os hozamot ad. Ezek a hozamok meghaladják a 10 éves magyar államkötvény 6,7%-os hozam szintjét. A többiek ettől valamivel elmaradnak. Érdemes egyenként megnézni, a legnagyobb osztaléktömeget, 300 milliárd forintot az OTP részvényesei kapják. Ebből ez körülbelül 13%-kal több, mint a tavalyi. Ebből egyébként érdekes, hogy maga a MOL, mert van kereszt tulajdonlás a MOL és az OTP között, a MOL 26 milliárd forint osztalékot kap az ő OTP részvényeiért, és fordítva 13 milliárdot az OTP is kap a MOL részvényei után. Egyébként a második legnagyobb tömeg, 246 milliárd, a MOL részvényeseit illeti. Itt a legnagyobb részvényesek a MOL Új Európa Alapítvány 26 milliárddal, az MCC és a Corvinus Egyetem 24,5 milliárddal. Egyébként az MCC a Richtertől is kap, meg a Corvinus is 12-12 milliárdot. És az az érdekes, hogy a MOL KMRP szervezete, tehát a dolgozók, akik ez egy 10 éves KMRP program 2032-ig, a dolgozói tulajdon, de csak 10 év után kapják meg a hozamot. A MOL esetében 19 milliárd, az OTP esetében 16 milliárd forint kerül a dolgozói, a munkavállalói részvényprogramhoz. A Magyar Telekom 136 milliárdot fizet, ebből természetesen a legtöbbet a fő tulajdonos, most már több mint 70%-os tulajdonos Deutsche Telekom, ő 95 milliárdot vihet haza Németországba, illetve a Richter 120 milliárdos osztaléka, amelyből már mondtam, hogy a MCC Corvinus és 6 milliárdot a Sote Egyetem kap meg. Ez a négy nagy együtt, ez 820 milliárd forintot fizet ki. A Magyar Bank Holding, az újonc, a második legnagyobb magyar bank, 40 milliárdot fizet. Itt Mészáros Lőrinc kap nagyjából 20 milliárdot, aki egyébként az Opusból is kap majdnem 10 milliárd forint osztalékot. A Magyar Bank Holding és az Opus 4-5% közötti osztalékhozamot ad a tulajdonosainak. A Waberest valamivel kevesebbet, itt ma lesz a közgyűlés, itt egy 2,5 milliárdos osztalék, ami 140 forint részvényenként, tehát nagyjából egy 3%-os hozam. Itt Tibor Cistrán kap ebből 1,8 milliárdot. Illetve nagyon kevés osztalékot fizet a Budapesti Értéktőzsde, de alig 300 millió forintot. A 60 forint osztalék a részvényárhoz képest 0,7% mindössze, és a teljes, majdnem 10 milliárdos nyerességéből fizet 300 milliót. Hát ez azért nem valami sok, de nyilván megvan az oka, amit a részvényesek nyilván megkérdeznek majd a közgyűlésen. A két ingatlan cég, a Shopper Park és a Graphisoft Park árfolyamra vetítve, a Shopper Park esetében ez egy 7% euróban. A Graphisoft érdekesebb, mert itt nyitott a kérdés, ez lesz a közgyűlési szezon meglepetése, vagy 0,84, vagy 1,83, tehát itt két javaslat van euróban. Egy 15 eurós papírról beszélünk, tehát nem mindegy, hogy egy olyan 5,5%, vagy pedig egy 12% osztalékhozam. Ez egy egyszeri tétel, ami tavaly volt, és vagy adósságtörlesztésre fordítja, vagy kifizeti. Én szerintem inkább adósságot fog törleszteni. És még a Panergy az érdekes, aki eddig nem fizetett, és most egy 138 forintos osztalékkal föl is ugrott a papír 200 forintot ennek a hírnek hallatára.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőinek közreműködésével készülő műsorunk hátralévő részében szó lesz a várakozásoknál kedvezőbb inflációs adatról és annak okairól. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk ezután szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kedvező és elmaradt az előzetes várakozásoktól a februári inflációs adat. Erről beszélt az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt Sipos Ildikó kérdezte.
annyiban mindenképpen meglepetést okozott, hogy a vártnál kisebb volt az emelkedés, hogy a februári 1,4%-ról 1,8%-ra emelkedett az áremelkedési ütem. Az elemzők szinte kivétel nélkül, vagy kevés kivétellel 2% feletti inflációs adatot vártak. Tehát magyarul a folyamat iránya nem volt meglepő, de annak mértéke talán meglepetést okozhatott.
Ebben az inflációs adatban mennyire játszott szerepet az, hogy ugye még az ár- és topintézkedés életben van, illetve az, hogy a kormány az üzemanyagokra árkorlátozást vezetett be?
Ugye az ár- és top most már több mint egy éve hatályban van az élelmiszerek esetében. Korábban azt mondták szakértők, és mi is azt gondoltuk, hogy összességében az ár- és topok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések nagyjából 1,5%-ponttal csökkenthetik az inflációt, tehát ez továbbra is érvényben van, és ez továbbra is igaznak mondható. Ugye a kormány március 10-én vezetett be védett árat az üzemanyagok esetében a közel-keleti háború miatt. A KSH gyakorlatából azt lehet tudni, hogy ők a hónap első 20 napjában végzik az árak felírását minden hónapban. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a március első 10 napjában mért üzemanyagárak még magasabbak voltak, a védett ár előtti üzemanyagárak még magasabbak voltak, mint a februári átlagár, és részben ennek köszönhető az infláció emelkedése, vagy mondhatjuk úgy is, hogy szinte teljesen ennek tudható be az infláció emelkedése az üzemanyagáraknak. Ha megnézzük a havi árváltozásokat, akkor az egyéb cikkek és üzemanyagok esetében látszik egy jelentősebb megugrás és ruházkodási cikkek esetében, ahol pedig a szezonalitás az, ami meghatározta az árakat. Tehát ez a két termékkategória az, ahol jelentősebb áremelkedés látszott havi alapon. A többi esetben minimális változásokat mért a statisztikai hivatal.
Ugye a lakosság az meglehetősen érzékeny a korábbi inflációsok miatt az élelmiszerárak emelkedésére. Itt volt változás?
Jelentős változás nem volt, gyakorlatilag stagnáltak az élelmiszerárak, mint havi, mindéves alapon. Tehát mondhatjuk azt, hogy véget ért az intenzív élelmiszerár emelkedés korszaka. Ebben persze a nemzetközi folyamatok is segítenek, ugye a globális élelmiszerár csökkenés vagy stagnálás az, ami a magyar árakba is begyűrűzött.
Mennyire maradhatnak ezek az inflációs folyamatok továbbra is ilyen kedvezőek? Ugye az IMF az idei globális növekedési kínálatásokat lefelé módosította, ugyanakkor az inflációs várakozásokat pedig felfelé, tehát lehet-e itt még meglepetés az inflációs adatot nézve a következő hónapokban?
Ugye ez jó lenne azt tudni, hogy alakul a közel-keleti háború. Most ugye éppen arról beszéltünk, hogy sikerült egy kéthetes tűzszünetről megállapodni, aminek örülnek a piacok. Ha a globális környezet támogató marad, tehát a háború nem eszkalálódik ismét, hanem valóban sikerül ezt tartósan lezárni, és az energiaárak visszacsökkennek akár februári szintjükre, akkor viszonylag olcsón megúszhatja a világgazdaság, tehát egy kisebb inflációs emelkedéssel, vagy inflációs sokkal, vagy minisokkal. Azonban, hogyha ez egy elhúzódó háború lesz, az energiaárak továbbra is magasan ragadnak, szállítási nehézségek lesznek, akkor azért továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy érdemben magasabb lesz az infláció. A következő hónapokban, ami érdekes lesz, az, hogy az áprilisi adatból már gyakorlatilag teljesen eltűnik majd az ár- és topok hatása, hiszen ugye egy évvel ezelőtt vezette be a kormány, tehát az éves bázisból azok el fognak tűnni, illetve az év közepén lesznek majd érdekes momentumok, hiszen ugye május végéig vannak most érvényben ezek az ár- és topok, az év közepéig vannak érvényben a megállapodások különböző szektorokkal, telekom cégekkel, bankokkal, biztosítókkal, gyógyszergyártókkal arról, hogy nem emelik az áraikat, és a kormány ugye januárban fél évvel halasztotta el az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ami szintén júliustól aktuális lenne. Tehát az év közepén jöhet majd egy komolyabb megugrás az inflációba. Elemzők most azt gondolják, hogy ennek hatására az év második felében azért magasabb áremelkedéssel számolhatunk, az év végére újra akár 4% környékén is lehet az inflációs ráta.
Egy ilyen egyszeri kedvező és meglepetést okozó inflációs adat a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat felerősítheti?
Itt is érdemes megvárni azt, hogy mi lesz a közel-keleti konfliktus további sorsa. Ugye most viszonylag könnyű helyzetben van a Magyar Nemzeti Bank, hiszen április végén lesz majd csak a következő kamatdöntő ülése, tehát van idejük úgymond megvárni azt, hogy alakul annak a geopolitikai fejlemények. Ugye az látszik, hogy ez az 1,8%-os inflációs adat, ez a jegybank tolerancia sávja alatt van, ugye a jegybank 2-4% közötti inflációt céloz meg, tehát ez a 3+-1%-os tolerancia sáv. Tehát ez alapján akár csökkenthetné is a kamatot a monetáris tanács. Kérdés, hogy nem a geopolitikai kockázatokat hogyan értékelik majd a következő ülésen, illetve ugye addig eltelik még ez a kéthetes tűzszünet. Kérdés, hogy ezt követően hogyan alakul tovább a konfliktus, tehát a két hét lejártát követően egy végleges lezárás felé mozdulunk el, vagy újra fellángolnak majd a feszültségek, illetve hát közeleg a vasárnapi parlamenti választás. Kérdés, hogy az ahhoz kapcsolódó esetleges pénzpiaci kilengéseket, a forint árfolyamának esetleges kilengéseit hogyan vészeli át majd a magyar gazdaság, és egy bank mit gondol ezekről, ezeket mennyire tekinti átmeneti folyamatnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából két héten belül ezzel kapcsolatban okosabbak lehetünk.
Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a tegnap rögzített anyag után most élőben velünk Beke Károly. Szervusz, jó reggelt! Merre tart épp a BUX?
Sziasztok, ismét a kedves hallgatókat! Továbbra is negatív a hangulat a részvénypiacon. A BUX index most 1,3%-os gyengülésben van, és ezen ebben még mindig az OTP papírjai járnak az élen. 1,9%-ot veszített a bankrészvény, így most 39.000 forinton áll. A MOL 0,6%-kal 3974 forintra gyengült, a Richter pedig 1%-os mínuszban van 12.470 forinton, miközben a Magyar Telekom most éppen 0,3%-kal 2226 forintra esett vissza.
Említetted, hogy amilyen sokat nyert tegnap a forint, olyan sokat most még nem veszít, pontosan hol jár most?
Az elmúlt percekben ismét gyengülni kezdett a magyar deviza, de azért még mindig nem tartunk ott, ahonnan tegnap elindultunk. Most 0,4%-os forint gyengülést látunk, 378 forint 30 fillérnél jár az euró jegyzése, a dollár pedig most 324 forint 45 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.